Kassák Lajos, Angyalföld, 18. rész. Kopogtak az ablakon, aztán kinyílott az ajtó, s a nagyon rú öregasszony jött be a szobába. Bocsássanak meg, hogy ilyen későn betolakodok egy idegen lakásba, de nem nyughattam, amíg szét nem viszem ezeket a szörnyű híreket. Hallgassák csak meg, hogy mi történt avval a sánta harmonikással, aki itt lakott nálam évekig. Előbbre jött, egy szétbomlott újság volt a kezében, ráteregette az asztalra. Az egyik emberem hozta ezt az újságot, s az áll benne, hogy az öreget holtan fogták ki a folyóból. S még mi minden áll róla az újságban, hogy kicsoda és micsoda volt ez az ember. S egy kis tarisznyában nagy csomó bankót találtak az inge alatt. No lám, lám. Nem megmondtam én ezt már jó idővel ezelőtt, Miklós? Sóhajtott fel az anya, szörnyűködve összefonta a kezeit, és bólogatva, sokat mondó szemekkel nézett a gyerekre. Az én érzéseim nem csalnak. Eddig még mindig beteljesedett, amit megéreztem. A fiú rámosolygott az anyjára, és heccelődön felelte. De hiszem maga, nem is mondta mama, hogy az öreg bele fog fulladni a vízbe. Nem is ez a fontos, hogy belefulladt a vízbe, szólt közbe az asszony, hanem hogy annyi pénzt találtak egy kódusnak a keblében. Az anya bólogatott. Azt mondtam, rossz ember lehet az öreg, még a bőre színe is elárult ezt nekem. A lakásba már beköltözött a fiatal házaspár, az asszony az ágy tetején játszott a mezítelen kisgyerekkel, a férfi az asztal mellett ült, és egy könyvből olvasott. Eleinte föl sem figyelt az asszonyok beszédére, aztán ő sem tudta megállni, hogy közben ne szóljon. Azt a legkönnyebb kijelenteni akárkiről is, hogy rossz ember. Persze, hogy mindnyájunkban vannak rosszaságok. És így is a jósnőknek is néha-néha igazuk lehet. De azért inkább csak babona az egész. És a fejét megint visszahajtotta a könyvbe, a két tenyerét rálapította a füleire, s a szája mozgott, ahogyan olvasott. Miklós magában igazat adott a bölcselkedő suszternak, de hallgatott. Utána nyúlt az újságnak, s olvasni kezdte a hírt. Hallgasson csak ide, mama, ilyesmiket írnak róla. Valamikor vidéken tanítóskodott, de szerencsére még idejekorán észrevették, hogy bűnöző természet, és kitették az állásából. Ki tudja, mire vetemedett volna még. Egyelőre csak a tanügyi bizottság pénzét emelt el. Később talán sokkal nagyobb gazságokat is elkövetett volna. Olyan hírek is szállingóztak róla, hogy megkörnyékezte az elemi iskolás lányokat. De ezt az állati bestialitást nem lehetett rábizonyítani. Na hát mit szólhat az ember? Kérdezte az anya a Schustertól, aki szintén fölfigyelt a gyerek fölolvasására. Ha láttam őtet, mindig az az érzésem volt, mintha egy csapdából menekült patkányt látnék magam előtt. Az öregasszony lelkendezve rákontrázott. Úgy bizony, a lába sem volt mindig ilyen rossz. Egyszer elmesélte nekem, hogy megcsúszott a járdán éppen, amikor egy fiatalasszonyjal sétált, akinek az ura háta mögött udvarolt, és ekkor törte el a lábát. De nem kell a szent igazságnak venni, amit az ilyen ember mesél. Az is lehet, hogy éppen valami tolvajkodásnál törték el a csontját. Minek ez a sok beszéd az ilyen dolgok felett, mondta a Schuster. Az ilyen embereknek legtöbb vajuk van önmagukkal. S ha jól meggondoljuk, nem is magunk vagyunk felelősek minden cselekedetünkért. Vagy talán, ha egy munkás munkanélkül lesz, s valakit leüt az utcán, mert nem tud tovább éhezni, egyszerűen csak mondjuk rá, hogy gyilkos, aztán akasszuk föl. Minden emberi gonoszságért egy bizonyos részben mi mindjárt is felelősek vagyunk. Az öregasszony idegesen ropogtatta az ujjait, s értelmetlenül pislogott a beszélő emberre. Nagyon szépen beszél, de én azért nem értem, hogy mit is akar mondani nekünk. Én csak egy egyszerű öregasszony vagyok, ez pedig olyan nyakateker dolog. Ez az egyszerű igazság, felelte a Schuster. Az anya vizsgálgatta a beszélő embert a szemeivel, ő sem igazán értette meg a beszédét, de beleszeretett volna látni a másik agyába. Pontosan megszerette volna ismerni azt, akivel így együtt él, egy lakásban. Így hát az ember saját lakásában sem érezheti magát biztonságban. A Schuster élénken tiltakozott. Nem azt mondtam én, hogy legyünk rablók és gyilkosok. Csak éppen azt mondom, hogy senki nem tudhatja, kit milyen körülmények visznek a bűnbe. Az öregasszony összehajtogatta az újságját, s kelletlenül bántó célzatossággal mondta. Én is azt értettem ki a szavaiból, mintha a bűnpártyára kelt volna. De az Imre bácsi egyáltalán nem ilyeneket mondott, szólalt meg végre Miklós. Én sem értem meg, hogy miért ölte volna magát a vízbe az öreg, ha olyan rossz természetű lenne, mint amilyennek maguk mondják. Az öregasszony már csoszogott kifelé. Nem helyes bizony. Egyáltalában nem helyes, hogy így beszél ezekről a dolgokról. Kezdte újból az anya, mikor az öregasszony már kint volt. Nem szeretem, ha a gyerek ilyen okoskodásokat hall a házban. Ő még fiatal is, könnyen elromlik az egész gondolkodása. Mit tudhatja ő, hogy hol is van az igazság az ilyen okoskodásokban? Mi úgy tanultuk, hogy aki bűnös, azt meg kell büntetni, és ezen nem lehet csak úgy változtatni. Nem bizony, felelte a Schuster. A dolgoknak mély gyökereik vannak. A földet jó meg kell forgatni, ha a gazt ki akarjuk írtani belőle. A rosszul gondozott földből, hiába húzunk ki egy bogáncskórót, az már szétszórta a magvait. És ki kell helyette 1100 másik. Most olvasok éppen egy könyvet, az a címe, hogy Pálinka. És egy szegény munkás család romlásáról szól. S ha az ember figyel arra, amit olvas, akkor rájön, hogy itt sem az az egy iszákos ember volt az egyedüli okozója a család romlásának. Bűnös volt ebben az állam, a környezet, csak éppen, hogy ez a szegény ördög ragadt bele a legjobban a sárba. Gyere már ide egy pillanatra, szólalt meg végre a fiatalasszony, aki eddig a világról megfeledkezetten játszott a gyerekkel. Nézd meg, apja, nézd meg ezt a drága csöpséget. Na, hadd lássuk, mit tud, mondta az ember, s egyik kezében a behajtott könyvvel odaállt az ágyhoz. Miklós is fölkelt, és ő is odaállt megnézni a gyereket. A fiatal anya ráhasalt az ágyra, két keze ujjaival mászkálni kezdett a mezítelen testecskén, a gyerek mosolygott, és szerte kapálózott a kezeivel és lábaival. Megismert! Mindjárt, amit idejöttél, rád ismert! Mondta az asszony boldog nevetéssel. Nézd csak, milyen gyönyörűen összeszedi magát! Az apa is mosolygott. Látszott rajta, hogy a boldogság érzése árad el az arcán, szinte hivalkodik a szavaival. Napról napra jobban összeszedi magát. Na, én még mindig annak örülök a legjobban, hogy fiú lett. Lehajolt az asszonya mellé, és ő is játszani kezdett a fölizgatott, nyugtalankodó emberkével. Miklós ott állt mellettük, nézte a gyereket. Ő semmi szépet nem látott rajta. Kicsiny volt az, bőrhenyes bőrrel, vékony karokkal és lábakkal, nagy hassal és nagy fejjel, mint a mezítelen verebek. Nem tudta megérteni, hogy ezek a felnőtt, okos emberek miért örülnek neki annyira, és mi szépet találnak ezen a kisgyereken. Őt, mintha a fájdalom érzése lepte volna meg. Elmerülten hallgatott, s aztán lassan, szinte észrevétlenül fölengedtek ezek az érzései. Mintha varázslatok ereszkedtek volna szemeire, ő is szépnek és kedvesnek látta már a gyereket, hozzáért a kezeivel, és megsimogatta a meleg kis testet. Gyűjjön csak ide, mama! Milyen okosan néz az apukájára, meg az anyukájára. Ó, te csacsi, nem tud az még semmit, felelte az anyja, és nem mozdult el a helyéről. Hogyan tudná az, hogy kik az ő szülei? Nem tudja, ki a szülei, kiáltott fel az apa, hencegős nevetéssel. Okosabb ez valamennyiünknél. Sváncosostú fölemelte a gyereket, s áttette az asztalra. Nézze csak! Csak vezényelni kellene neki, és már is hadba szállna. Az asszony fölemelkedett kicsit, megnézte a gyereket, rosszallón megcsavargatta a fejét, s aztán azt mondta. Rossz tejet szopik, szegényke, azért ilyen hasfájós, és azért ilyen soványka. Én is mondtam már az anyjának, hogy adjon neki tehéntejet, meg egy kis darát, vagy ilyes valamit. Mondta az apas, kicsit lehűlt a dicsekvéseivel. Bizony nem ártana neki, ha néhány dekával kövérebb lenne. A fiatal anya sértődötten tiltakozott. A gyerek elsősorban az enyém, és én a saját tejemmel akarom föltáplálni. Nem bánom, ha akármibe beleavatkozol, de a gyereket azt úgy nevelem föl, ahogy én akarom. A gyerek elunta már a játékot, először nyöszörögni kezdett, mintha még mindig játékból nyűglődne, aztán élesen fölvisított. Az anya fölvette a bámuló szemek elől, babusgatón is védőn a mellére szorította, és dudorászva járt vele föl alá a szobában. Cs-cs-cs, mondogatta türelmes szeretettel. Cs-cs-cs, babuci, cs-cs-cs. A háziasszony hegyesen ült az asztalnál. Látszott rajta, hogy nem nagyon tetszik neki a fiatalok elevensége. Idegesen mozgolódott, végre is azt mondta. Nem mehetnénk aludni. Reggel neked is talpon kell lenned, gyerek. Még csak 9 óra, felelte Miklós, és nem igen tetszett neki, hogy az anyja ilyen kedvetlen és ilyen szigorú hozzájuk. Én is beleszeretnék nézni az Imre bácsi könyvébe. Majd holnap, mondta a Schuster. Menjünk aludni. Lehet, hogy az anyád máma jobban elfáradt, mint máskor. Megcsinálták a fekvőhelyeket. A fiatal pár együtt aludt, az ágy mellé 2 széket állítottak, rájuk fektették a kisteknőt, és beleágyazták a gyereket. Amióta ők itt laknak, nem maradnak sötétben az éjszakák. Mielőtt a lámpát eloltanák, egy kis olajmécses gyújtanak föl a szekrény tetején, és ez a pislánkoló szemvirraszt reggelig az alvók fölött. És nem is olyan mélyek és csendesek többi ezek az éjszakák, mint amilyenek azelőtt voltak. Mindenki éberen alszik, és a kisgyerek néha fölnyöszörög. Ilyenkor enni kell neki adni, és a szülei sugdosnak, és néha pörlekednek fölötte. Miklós már ismeri ezeket a ceremóniákat. Ő is föl szokott ébredni, de nem mozgolódik. Nem akarja, hogy az anyja ő miatt a szemrehányásokat tegyen a többieknek. S különben is, ha így csöndben marad, sokkal jobban megfigyelheti az előtte lejátszódó kis történeteket. A gyerek szülei mind a ketten munkába járnak, az asszony halálosan fáradt így éjszaka, s akárcsak egy értelmetlen gép bajlódik a gyerekkel. Ilyenkor, mintha álomkóros lenne, magától talán soha föl nem ébredne. A gyerek nyüszönyög a teknőben, az apja hozzáhajol, megpaskolja kicsit a takaróit, de hogy a nyöszörgő nem akar elcsendesedni, átnyalábolja és beemeli az ágyba. Kelj föl, te! Kelj föl, a gyerek éhes! Súgja először halkan, aztán egyre erősebbek és parancsolóbbak lesznek a szavai, és mozgatja, rázza a majdnem ájultan fekvő fiatalasszonyt. Az nyöszörög valamit, összefüggéstelenül kérdez, s megválthatatlanul alszik tovább. Az ura most alányul a háta alá, és ülőhelyzetbe támasztja. Az asszony pillanatra kinyitja a szemét, és kinyújtja a karjait, hogy az ura rátegye a gyereket. Cs-cs-cs, mondja egymás után mechanikusan, s már megint lecsukódtak a szemei, s a gyerek hiába vergődik a karjain. Miklós megfeszített éberséggel figyel. Az ember vár még kicsit, aztán, hogy látja, a szundikáló asszony nem boldogul, fehér vállairól legombolja az inget, s az anya mellét a gyerek éhes kis szájába adja. Az asszony végtelen egyhangúsággal megint csak azt mondja. Cs-cs-cs. Miklós átleselkedett az anyjához, látta, hogy az is ébren van ilyenkor, és átnéz, oda ő hozzá is. Ó, milyen nyűgösek ezek az emberek, mondogatta reggelenként egyhangú panaszkodással. Én csak elbírom ezeket az éjszakákat, de mi lesz veled? Hogy tudsz majd egész nap dolgozni, hogy így állandóan megzavarják az alvásod? Nem igen szoktam én felébredni, mondta a gyerek. Ha én egyszer elalszom, akár tüzet is gyújthatnának alám. Jó emberek, én szeretem őket. S talán ők sem tehetnek arról, hogy mit kell élni ők. Jó emberek, felelte az anya, de azért nem kellene, hogy te olyan jóba legyél azzal az emberrel. Hallod, hogy miket beszél. Alig is érthető abból valami. A szakszervezetből hozza a könyveit, s megígérte, hogy nekem is hoz majd onnan valamit. Nem kell az neked, hogy te már most kezd az ilyen életet. Miért nem mész inkább a pajtársaid közé, az olvasás csak összezavarja az ilyen fiatal gyerekeknek a fejét. Hallottam, hogy a kávésné vett egy biliárdasztalt. Nagyon szép játék az. Az való egy ilyen fiatal gyereknek. Oda csak munkakerülők járnak, mondta a gyerek. Nem szeretem őket. Soha egy komoly szót nem lehet tőlük hallani. Ki tudja, a pálinka-e, vagy a könyvek a veszedelmesebbek? Miklós látta, hogy az anyját már megint nyugtalanítják a rossz előérzetek. Ha csak lehetett, kitért ezek elől a meddő vitatkozások elől, úgy tett, mintha igazat adna az anyjának, közben felöltözött, vette a becsomagolt kenyerét és elköszönt. Útközben aztán újra átgondolta ezeknek a beszélgetéseknek az értelmét, de mennél jobban meghányta vetette magában, annál inkább úgy látta, hogy neki van igaza is, látta derengeni maga előtt azokat az utakat, amikre önkéntelenül is rá kell lépnie, és el kell indulnia rajtuk, a maga megnyugtatására.